Most arról fogunk beszélni, hogy mi az az étrend, amely lényegében a daganatos betegségek megelőzését otthon tehát végezni lehet. Tehát, hogy igen, ez az ügyes, igen,
az az.
De sokkal egyszerűbb lesz az, hogyha én ezt lementem neked, és akkor... Jó van, oké, akkor lépünk. Ezt a grafikát egy pillanatra nézzük meg. Ezen a grafikán látjuk azt, hogy milyen virágokban, vagy milyen virágok, milyen növényekben találjuk azokat a hatóanyagokat, amelyeket a zöld dobozokban látjuk. Tehát a szulfidok, flavonoidok, a terpének, kumarinok például, nagyon fontos a kumarinok. Az indol nagyon jó. Ezek az anyagok, ezek a modern táplálkozás tudománynak a sláger a megfogalmazásai. De hát, például az izoflavonoidok, az indol 3 karbinol, például az indol 3 karbinol, különböző indolok vannak, triterpének mindenütt vannak, tehát a kumarin, tehát a kurkumában levő hatóanyag az egyik, hát hogy mondjam, sztár a növényi világból, a rák ellenes kutatásban például kifejezetten. És hát hol vannak ezek a hatóanyagok, itt látjuk a fokhagyma, a zöldtej, a szójabak, gabonaféle, keresztvirágok, elmésvirágzatúak, citrusfélék, burgonyafélék, tökfélék, édesgyökér és lenmag. És ha már sokan sokféleképpen vélekednek egyes növényekről, az látható és látványos, hogy nagyon sok olyan hatóanyag van, például a keresztvirágúak. Ugye itt a keresztvirágúak nagyon-nagyon sok hatóanyagot tartalmaz. A fokhagyma, illetve a hagymafélék, amelyek nagyon-nagyon hatékonyak, nem olyan nagyon sok mindent tartalmaznak, viszont a szulfidokból egy akkora adagot, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és egyébként ugyanezek a szulfidok itt vannak a keresztvirágokban is. Tehát ezek például a kifejezetten felelősek azért, tehát a rákellenes hatásokért kifejezetten. Tehát ez az egyik fő hatóanyaga, ami rákellenes. És ezért nem tudunk olyan nagyon sok brokkolit enni, tehát brokkoli, nyás brokkolit, vagy brokkoli csirát, vagy valami ilyesmi, mert ezek a szulfidok olyan mértékben megvannak. Tehát nem lehet például, mit tudom én, lehet, de nem biztos, hogy jól esik nekünk mondjuk vöröshagymát úgy enni, mint az almát, nem? Tehát nem biztos, hogy rágjuk egy kicsit vöröshagymát, és csámcsogjunk rajta, aztán következő, ja, még egyet, vagy még egyet. Tehát szóval ez nem így van, tehát nem így vagyunk, és ez lényegében arra visszavezethető, hogy ezek a kénvegyületek, amelyek benne vannak a hagymában, vagy a hagymafélékben, illetve a keresztvirágúakban, az ilyen nagyon erősek, tehát a csípősége, meg az erősége, ez benne van. És hát viszont pont ebben benne van a gyógyhatása. És egészségére. Tehát lehetne most itt persze némi tudalékossággal megmondani, hogy na akkor most indolokat fogok enni, és akkor most ezt teszem, vagy nem. Értelmetlen. Ez a táblázat nem arra való, hogy most tanítson minket egyebekre, mint hogy arra, hogy használjuk minél többet ezekből. Próbálták rangsort felállítani itt a növények között, hogy melyik lesz az, ami a legfontosabb. Egyesek esküsznek a keresztvirágúak, mások a hagymafélékre, megint mások a citrusfélékre, lényegében, vagy az ernyős virágzatúakra, lényegében mindegy, hogy melyik, a lényege viszont az, hogy használjuk. Mindegyikből rendszeresen, és nem marginális mennyiségeket. Marginális mennyiség alatt azt értem, hogy megesszük a kis tésztánkat, a tészta mellett a kis husikát, és akkor ott van még egy kis díszítésre való zöldség. Na, az marginális, és az átlag ember így táplálkozik Magyarországon. Ha étterembe megyünk, a séfek így rakják ki az ételt az asztalra. Na most ezt pont meg kellene fordítani, és ezért mondjuk étterembe sose fogjuk ilyesmit kapni, vagy aligha, hogy a fő adag legyen zöldség, és akkor legyen mellé a egy kis gabonaféle, tésztaféle, egy picit, és ha netán talán valaki ragaszkodik a húshoz, akkor ugyanannyira pici a húsból még ott mellé, marginálisan, de a fő étel az a zöldség. Tehát ez lenne az összeállítás, ami követendő, és mégpedig azért, mert a rákellenes hatóanyagoknak a zöme, ezt nem húsban és gabonafélékben találjuk, hanem a zöldségekben. Zöldségek és gyümölcsök. És itt nem azon kell gondolkodni, hogy most akkor még melyiket különösen.
Bocsánat, egy kérdésre. Én nem vagyok nagy kertész, hogy tudnál azokra példákat mondani, hogy mik azok a keresztvirágok?
Ja, a keresztvirágok, hát a káposztafélék. Káposztafélék, tudod, amit mindig mondtam, a keresztvirágok az káposzta, kell káposzta, brokkoli, karfiol, kelbimbó, mi van még? Tehát tudja, ez komplett káposzta család, minden, ami van belőle. És a retekfélék. Tehát a fekete retek, fehér retek, stb. De ez mind ebben a kategóriába tartozik. Az ernyős virágzatúak, ami fogyasztható, az a sárgarépa. A petresejem. A fennel. 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 Az a fenyhel, tehát németül fenyhel. Fennel, az édes, az édes kömén. Édes kömén, igen, az édes kömén. Igen. Tehát az édes kömén. A kömén. A fekete kömén, azt hiszem ez egy másik, de az is nagyon jó. Mi van még? Tehát vannak olyan dolgok is, azt hiszem a cicka fark is ebbe a kategóriába tartozik. Van, amelytől ugye a zöldjét, van, amelytől a gyökerét, van, amelytől a magját használjuk, de és ott különböző hatóanyagcsoportok vannak. De vannak ernyős virágzatúak, amelyek meglehetősen erőteljes alkaloidokat tartalmaznak, amelyek azonnali halálhoz vezetnek, tehát azért vigyázunk. Tehát nem minden ernyős virágzatú használható, mert van, amelyben méreg van. Tehát úgymondván fertőzve van. Tehát önvédelem szempontjából. Főleg a pioniérnövények, tehát amelyek a talajt feltörik, ezek sokszor igen komoly mérgeket tartalmaznak is, mert tehát, hogy ne lehessen őket leállítani. Tehát ez is egy érdekes dolog. Tehát ezek nem haszon növények, hanem talajtúrók. No, szóval akkor, ja és akkor mit mondjuk, tehát a hagymafélék, ezt nem kell mondani, a citrusféléket nem kell mondani, ugye, tehát a többi az érthető. Ideális prevenciós étrend. Hogy néz ki a prevenciós étrend? Egy néhány pontban összeszedtem a lényeget, tehát a lényeges, tehát címszavakban úgy fölírtam. Az első dolog, ami nagyon-nagyon lényeges, és ez egyébként nemzetközi kitekintésben is, tehát, tehát olyan szakemberektől származó szempontok ezek, akik folyamatosan naphosszát foglalkoznak a rák prevencióval, vagy rák gyógyítással is akár. És most itt nem egy fajta étrendet, tehát nem mondjuk a Gerson, vagy a makrobiotikát, vagy valami ilyesmit nevezem meg, mert ezekről is lehetne beszélgetni, mindegyiknek megvan a maga sajátossága, de inkább az elveket mondom most el, hogy milyen elvek előzik meg tulajdonképpen a daganatok kialakulását. Az első pont az az, hogy amiről most végig beszéltem, hogy a növényi étrend egymagában. Tehát alig van komoly rákgyógyító, aki az étrendben állati terméket nagy mértékben ajánlja és javasolja, amikor daganatos betegekről van szó. Még ha engedményeket is tesznek, vagy netán talán a fehérjepótlás szempontjából engedélyez némi állati terméket, tehát mit tudom én, tejterméket, vagy valami ilyesmi, de a javarésze mind úgy van, hogy állati terméket nem. És ez ugye előtérbe veszi azt, hogyha állati terméket nem, akkor mit igen? Hát növényi ételeket. És a növényi ételek közé, ugye itt a felsorolás ott van, zöldség, gyümölcs, gabona, hüvelyesek, olajos, magvak. Tehát ez önmagában egy eléggé jó prevenciós étrend, és ha ez kiegészül netán talán egy kis állati fehérjével, úgyhogy tejtermék formában, akkor ez nem biztos, hogy katasztrófa. De, és különösen, ha ugye annak a minőségnek megfelel, amit a héten a fórumon már megbeszéltük, tehát ugye erre emlékeztek, tehát ezt most nem fogom még egyszer külön elmondani. De az állati termék, mint olyan, akár ki is maradhat, hiszen a növényi forrásokból mindent le lehet fedni. A másik nagyon fontos szempont az az, hogy az étkezésben, és akárhogy, tehát akár mit eszünk, tehát most teljesen mindegy, hogy milyen étrendet követjük, de ez az étrend tartsa be azt, hogy nagyon sok, nem nagyon sok, de megfelelő mennyiség emészthetetlen cellulóz legyen az étrendben. Tehát rost, balasztanyag, bélflóra, a bélflórát is figyelembe kell vennie. Tehát az étrend nem lehet úgy, hogy ezt a szempontot figyelmen kívül hagyja. Az állati termékek arányát csökkenteni, tehát nincs olyan, mondom még egyszer, nincs olyan rákétrend, mely nem foglalkozna azzal, hogy az állati termékek mennyiségét jelentősen csökkentsen. Tehát komolytalan, aki azt mondja, hogy hát nyugaton lehet húst enni. Tehát ezt gondolom a tegnapi előadásból le is jött. Jöttek is egy-két ember, akik kérdezték, hogy akkor ez hogy van, hogy mondjuk onkológusok akármit ajánlanak, és bármit ajánlanak, és azt mondja, hogy mindent lehet megenni, és semmi baj. Mert ez a gyakorlat. És azt mondja, nyugodtan. Na, erről is fogunk egy kicsit beszélni. Akkor a zsiradékok kérdése. Egészséges zsiradékok nélkül nem létezik egészséges szervezet. Tehát ezt is tudni kell. Nem annyira a mennyiség számít, mint inkább a minőség. Tehát vannak népek, amelyek meglehetősen sok zsiradékot fogyasztanak, mondjuk az ajánlott amerikai tehát a milyen Dean Ornish az a neve, Dean Ornish az USA-ban az egyik nagyon híres életmódreformer, aki egy fehérje hogy van ez? Egy fehérje szegén és zsiradék szegén a étrendet javasol, és nagyon, tehát nagyon kevés zsiradékot engedélyez, olyannyira, hogy még avokádót sem engedélyez, mert az is zsíros. Tehát, a Dinon is véleményehez képest ma már vannak olyan vélemények, meg azt mondják, hogy lehet zsiradékot fogyasztani, tehát lehet nagyobb mennyiségű zsiradékot fogyasztani, de a feltétel az, hogy a zsiradék jó minőségű legyen. Tehát itt inkább arról beszél, mert egyértelmű, tehát vannak olyan népcsoportok, ahol meglehetősen sok zsiradékot fogyasztanak, de mivel odafigyelnek, megvan a megfelelő omega 3 mennyiség, és kutya bajuk nincs. Tehát hiába, hogy esznek sok zsiradékot. A zsiradék minősége nagyon nagy mennyisége, nagyon nagy mértékben befolyásolja az egészségünket. Aztán persze rákellenes ételeknek a hangsúlyozása, tehát ezt az előbb már megtettük, és az étel elkészítése. És ezek a szempontok döntik el, hogy valakinek az étrendje rák megelőző, vagy nem. Úgyhogy nézzük meg konkrétan. És most ne várjátok tőlem nagyon részletekbe menő a prezentációt, inkább majd mondani fogom, hogy mire gondolok, mert a prezentáció inkább, tehát ez egy előadásnak a második része lett volna, ugye, tehát de tegnap nagyon hosszúra nyújtottam az előadást, ezért egy magában is megállt, viszont általában ezt itt egy előadásban egy óra alatt szoktam elmondani, és akkor ilyenkor nem lehet olyan sokat leírni. Szóval Miért jó a növényi étrend? A növényi étrend, ha csak technikailag nézzük, kevesebb zsíradék van bennem, tehát itt a zsíradék mennyiség, ha a növényi étrendet követjük. A zsíradéknak a minősége általában jó, tehát a kevés telített zsíradék, sok telítetlen zsíradék. Nagyon-nagyon sok rost van a növényekben, attól függően persze, hogy hogyan készítjük el, de többnyire azért nagyon sok rost van, és nagyon sok rákellenes hatóanyag van benne. Tehát a rákellenes hatóanyagok tömkelege ott van, tehát a növényi étrendben. És akkor, ha ezeket a szempontokat együtt vesszük, akkor létrejön az, amit mi szinergiának nevezzük. Tehát Colin Campbell, professzor Campbell azt mondta, de ő a kína tanulmánynak a szerzője, az is egy nagy táplálkozástudós, szintén egy ilyen dinonis kategóriája, és ő azt mondta, hogy minden olyan étrend, amely betegséget meg tud előzni, képes meg is gyógyítani ezt a betegséget, ha időben használjuk. Ez azt jelenti konkrétan és a gyakorlatban, hogy, és ezt azért említettem, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy a jó, megelőzni, ez így oké, de de most már beteg vagyok, és ez most már súlyosabb, és most már jobban kell odafigyelni, és az a válasz arra, hogy nem egészen így van. Mert ami jó a testemnek megelőzésként, az jó a testemnek gyógyításra is. És a gyógyításnak az a része, amit mi eddig azt hittük, hogy ilyen szuper hatóanyag, meg olyan szuper hatóanyag, tehát mi mindig farmakológiai fejjel gondolkodtunk, és azt gondoltuk, az az egyszer, ami megoldja minden kérdést. Na, ezt kerestük. 50-60 éven keresztül keresik már a rák gyógyszere. És nem fogják megtalálni. Tehát annyi tumor típus van, és annyi tumor fajta van, és annyi különböző kifejezési formája van a tumornak, vagy a daganatnak, és mindegyiknek más-más a mechanizmusa, mármint, hogy más ok miatt jön létre, más helyen jön létre, és lehet, hogy egy más kulcsfontosságú vegyület túlsúly vagy dominálásba kerül, és ezt megint más vegyülettel kell fékezni, és ezért egy univerzális rákellenes, minden rákellenes szer, azt nehezen lehet találni. Viszont a helyes táplálkozás annyi mindent tartalmaz, hogy az összes ilyen jellegű problémára gondoskodik, vagy az összes ilyen problémáról gondoskodik. Tehát ugye emlékeztek, amit mondtam, már többször mondtam ezt el, hogy a fitokemikáliáknak a sokfélesége, tehát ezek a növényi hatóanyagok, amelyeket az előbb már röviden ott a táblázatot láttuk. Biztos régi kalap dolog, hogy már elmondtam, hogy egy darab paradicsomban hány vegyület van, ugye a hatóanyag, emlékeztek rá? Emlékszik még valaki? Mennyit mondtam? Hű. Sok. Te mondod. Nem emlékszel? Már nem. Nem, 30 ezer. Kurkumában 1500 különböző vegyület. Tehát a kurkuma gyökérben 1500 vegyület. A csalán 1200 vegyület. Tehát, és a java részéről azt se tudjuk, hogy mit csinál. Tehát mármint, hogy milyen hatást fejt ki. A fő hatóanyagok, tehát a fő mennyiségek, amelyek százalék arányban kifejezhetők, azoknak a működését tudjuk. És vannak dolgok, amikor egy magában a hatóanyag semmi hatása nincs, de amikor két-három más anyaggal együtt van, akkor még szinergisztikus hatással van. És gondoljunk bele, hogy most akkor három, vagy négy, vagy ötféle növényt fogyasszunk, hogy mekkora széles szórást kapunk, nem? Tehát hatóanyagok ezrei áramlanak. Egy közönséges étkezés során hatóanyagok ezrei áramlanak a szervezetünkbe. És csak azért nem tudjuk, hogy milyen hatással van ez, mert a gondolkodásunk annyira egysikú, hogy egy ilyen komplex műveletet követni nem tudjuk. Tényleg nem tudjuk követni. Fogalmunk sincs arról, hogy ezek a vegyületek hogyan hatnak egymásra a szervezeten belül, és hogy milyen biokémiai folyamatokat indítanak el, amelyekről nekünk fogalmunk sincs. Ne gondoljuk azt, hogy mi mindent tudnánk. Tehát rettenetesen sok mindent tudunk, de ezt tudjuk a marketingből, hogy azt a keveset, amit tudunk, azt jól kell föltupírozni, hogy többnek látszon, hogy jól tudjuk eladni magunkat. És a tudomány mindig ezt csinálja. És olyan kis apró bigyó részletet elmondja, és azt felnagyítja, hogy na, akkor látod, ez a lényeg. Holott ha objektíven ránézünk, hogy most mit tudunk mi tulajdonképpen egy növénynek a hatásáról, és a kölcsönhatásairól, azért konkrétumokat olyan nagyon nem tudjuk megmondani. Ugyanúgy a bélrendszer, szóval még vannak fehér foltok a tudomány számára, ahol még kutatni lehet. Egyáltalán nem úgy van, hogy már mindent kikutattuk. Tehát nagyon nem így van. Csak ugye eddig azt kellett látni, mert nem volt tudományos axióma, tehát nem volt senki, aki azt mondta volna, hogy igen, muszáj a táplálkozást kutatni, mert a táplálkozás dönti el a géneknek az állapotát. Ma már ezt mondják a genetikusok, az epigenetika föltalálásával ezt mondják, és most már rájönnek, hogy most akkor mit csináljunk? Most muszáj növényeket kutatni. Muszáj megnézni, hogy mi az oka annak, hogy ilyen étrend, vagy olyan étrend így befolyásolja a géneket, vagy úgy befolyásolja a géneket. Mi az oka annak, hogyha valaki ezt eszi, az ő epigenetikai működése jó, a másik, aki ugyanazokkal a génekkel rendelkezik, és más teszik, az beteg lesz. És ezeket a különbségeket ki kell deríteniük. És rá fognak jönni, hogy nagyon tág tér van. Na, hát ez most, ez szinte mindenki tudja, amit itt leírtam. Ez csak felsorolásként élelmezési vezetőknek leírtam, hogy na, akkor ötleteket, hogy mit tudom én a párizsi zsömle helyett uzsonaként, hogy mi mást is lehetne még oda tenni. De ezen lapozhatunk. Emészthetetlen rostok. A rostokról mit tanultunk itt a méregtelenítés és a tisztítókúra során? Ugye BTF2 miből áll? Ezek rostok, ugye? Emészthetetlen rostok. Tehát a BTF2-nek az a szerepe és feladata, hogy pucolja ki az emésztési rendszerünket. Most mi ezt a mindennapokban is meg tudjuk oldani rostos étrenddel, tehát rostús táplálkozással. És a rostús táplálkozás segít nekünk nap mint nap ezt a munkát elvégezni. De szeretném hozzáfűzni, a rostús táplálkozás igényel jó emésztést. Ha valakinek az emésztése nincsen jól, nem tud sok rostot emészteni. Mert a rostot emészteni kell. Egy szintig. Egy bizonyos szintig. Tehát nem kell, tehát mi nem bontjuk a cellulózt, nem fogjuk mi lebontani olyan szintre, hogy mi ezt hasznosítani tudjuk, tehát a kérődzőknek megvan az a lehetősége, hogy ők ugye a fűnek az emészthetetlen rostjai, mi megennénk a füvet, és ez távozna is tőlünk. Csak a cukor, ami benne van, azt használnánk. A tehénnek olyan enzimjei vannak, hogy szét tudja szedni a rostokat is. Nos, mi nem, de aprítani tudjuk a rostokat. Tehát durva rostokból finom rostot csinálni, na arra vannak enzimjeink. És ezeket celluláznak hívjuk, tehát a celluláz. És a celluláz valójában fontos. Tehát rost is fontos, de az is fontos, hogy a felső emésztési rendszer működjön. Mit csináljunk a felső emésztési rendszerrel, ha nem működik jól? Tudja valaki? Ha máj, gyomor, hasnyálmirigy nem működik jól, akkor mit tegyünk? Máj tisztítást. Kérem szépen, itt vagyunk, méregtelenítés, tisztító kúra során. Tehát a máj tisztítást azért csináljuk, hogy a fölcsőemésztési rendszer jobban működjön. És hogy ezek a problémák, a hasnyálmirigy és a gyomor, meg a máj felől ne legyenek meg, tehát ne legyen emészthetetlen, tehát ne legyenek emésztési problémák.
Ezzel az is megoldható, ha valakinek évek óta mondjuk a nyers hagymától fáj a gyomra, és rosszul van tőle? Elképzelhető, hogy egy ilyen máj tisztítás után már tudja emészteni, és nem
lesz. Hát, ha nem egyen, akkor kettőt, hármat, de akkor igen.
És akkor jó, hogyha rosszabbat csinál egyszerre.
A 10 napos az jó, tehát amit mi most csináltunk, az jó. Első tapasztalatnak meg pláne. De ha valaki a konkrét problémákkal küzd, tehát konkrét, tehát tudja, hogy na, ott van egy probléma, akkor lehet ezt ismételni. Tehát lehet hazamenni, 1-2 hónapot, úgy, vagy mit tudom, már most itt, ha én nem, tehát nincs senki, aki súlyos beteg, mármint hogy olyan értelemben, hogy tudnánk róla, hogy súlyos beteg. Így azt mondanám, hogy most akkor 4-6 hétig pihentessük a szervezetet, tehát ne bántsuk most őt még egyszer egy méregtelenítési bőtel. Hagyjuk egy kicsit, hogy egyenesbe jöjjön, és akkor utána újra lehet egy méregtelenítést megcsinálni. Azért egy méregtelenítés az erőteljes igénybevétel a szervezet számára. Tehát ez nem úgy van, hogy most annyira jól voltunk a lébőt során, és a méregtelenítés van, abba se hagyjuk már. Innen hazamentek 3 nap múlva, már mit ehetek? A tapétát is megeszitek, csak oda rágni tudjátok. Tehát nem így van ez. Tehát itt csoportban, kint a természetben, készítve minden, tálalva, asztalra, az úgy könnyű, és első tapasztalatnak így jó, de a következő tapasztalat az lesz, hogy mi ezt otthon saját magunk esetleg megcsináljunk itt 5 napra. Csináljunk itt vesetisztítást. Akinek szüksége van, aki rendszeresen felfázott. Aztán azt lehet megcsinálni, hogy utána mondjuk csinál valamikor egy májtisztítást. Tehát nem, tehát lehet pár 1-2 hét különbséget is tehát hagyni a kettő között. Egyszer így most célszerű egy ilyen alapos a méregtelenítést megtartani, de most ez után esetleg egy-egy modulnak az ismétlése, az nem kötődik ilyen szigorú szabályokhoz, mint ha mondjuk legelőször csinálnánk. Aztán majd az a helyzet, hogy azért ilyen nagyot időközönként ismételni kellene. Tehát ezt a nagy tisztítást. Jó? Ha nincs, a kutya bajod nincs, amúgy évente egyszer. Ha valakinek valami problémája van, akkor, mit tudom, és tehát a súlyától függően, tehát lehet ezt, hogy mondjam, srófolni egészen odaig, hogy egy 30 naposat csinálunk. Tehát az, hogy a 30 napon át lébőt, abból 10 nap béltisztítás, és az összes többi 5 nap vese, 5 nap máj, 5 nap vese, 5 nap máj, 5 nap vese, 5 nap máj. Tehát lehet ezt is megcsinálni. Súlyos betegek esetén, ahol vesztenivaló időnk nincs, ott az is elképzelhető. És működik, csak ahhoz kell egy megfelelő motiváció. Akinek ez a motiváció nincs, annak nem, különösen nem ajánlom. Mert hátrányokkal jár. 30 napig lébőtön lenni, az egy hátrány. A környezetünkhez képest mindenféleképpen előbb-utóbb így éljük meg. Kivéve, hogyha megvan az az erős motiváció, hogy igen, de én ezt akarom. Akkor nem. De csak úgy. Persze. Igen. Tehát nem úgy erőltetés, hanem inkább az, hogy a méregtelenítés, mint olyan, azért igénybe veszi a szervezetet. Tehát lehet aludni éjjel, szerintem... Persze, a szauna az oké, tehát az nem. Csak akkor a szaunánál azért bő folyadék, jó? Tehát... Na, szóval a kiválasztás fontossága, ugye ez érthető, tehát ezt indokoltuk sokszor, koleszterin, toxinok, emésztésrendszer és salaganyagok, gyógyszermaradványok, stb. Meg felhasznált hormonok. Jó? És itt vannak emészthetetlen rostok a gyakorlatban, ugye barna rizs nagyon jó a fehér rizs helyett, teljes kiölésű kenyér a fehér helyett, popcorn a chips helyett, hogyha a nas kell, akkor mégiscsak a popcorn jobb, mint a chips. Sok friss gyümölcs, nyersen, hiában sütöd, vagy sült burgonyát, jó, tehát hogy legalább a krumplin legyen valami tápanyag is, tehát ne csak szénhidrát. Friss zöldségeket, nyersen vagy párolva még ilyeneket, jó. És babfélékkel is jól pótolható a hús, de egyébként 20% a rost aránya a babfélékben. Tehát egy babnak a 15-20%-a ez emészthetetlen rost, ezt meg se tudjuk enni. Na, itt jön az állati termékek kérdése. Professor Campbell, ez egy külön figura. Csak röviden annyit mondok a Campbellhez, hogy a Campbell a farmon nőtt föl, és gyermekkorában húst húsa levet. Az édesapja úgy küldte őt iskolába, hogy a fiából állatorvos lett, állattenyésztéssel akart foglalkozni, és ez volt a dolga, és aztán hamar a kutatás irányába ment, hogy hogy lehet úgy segíteni, hogy a harmadik világban a fehérje nélkül szenvedő népeknek hogy lehet több fehérjét nyújtani nekik is. Tehát ő tulajdonképpen a pályájának az elején úgy gondolkodott, hogy minél több fehérje eszik valaki, annál jobb neki, annál egészségesebb. És ez az 50-es évek vége volt. 50-es évek közepe vége. Azóta kutat, és szépen lassan átalakult ez az ember. A húst hússal evő vidéki fickóból lett egy professzor, aki vegán étkezésre áttért. Nem egyéb megfontolásokból, hanem csak azért, amit látod a kutatásaiban. Mert azt mondja, hogy a növényi étrend mindenre elegendő. Nincs szükség másra. És az állat, az összes betegség önmagában visszavezethető az állati termékekre. Ő olyan kísérleteket végzett, amelyben az derült ki, hogy jobban, mint bármelyik más rákeltő tényező, egymagában a hús mennyisége határozza meg, vagy az állati fehérje mennyisége egymagában határozza meg, hogy valaki rákos lesz-e, vagy nem. Tehát az állati fehérje, mint olyan, legyen ez most egy sajt, legyen ez egy tejtermék, bármi, vagy hús, mindegy, a mennyiség számít. Lehet, hogy valaki vegetariánus, de napi szinten sok sajtot, sok kefirt, sok joghurt, egyebeket fogyaszt, és olyan mértékben, hogy ez egymagában nagyobb hatást fejt ki a tumor kialakulására, mint ha mondjuk lenyelették volna vele sok rákkeltő anyagot. Tehát olyan kísérleteket végzett, hogy adott az egyik csoportnak sok aflatoxint, rákkeltő aflatoxint, és 5%-os állati fehérje étrendet. Tehát az azt jelenti, hogy az étrendjén belül 5% volt az állati fehérje. A másik csoportnak adott kevés aflatoxint, de az étrendjén belül 20% volt az állati fehérje. És hát az eredménye az volt, hogy azok, akik sok rákeltő anyagot kaptak, de kevés fehérjét, azok nem betegedtek meg. Azok viszont, mármint azok a kísérleti állatok, amelyek kevés rákeltő anyagot kaptak, de utána bőteje leöblítették, azok mind betegek lettek, mind, egyezetben, az összes. Tehát lehetett, és azt mondod, de ezért egyértelmű bizonyíték arra, hogy a fehérje mennyiség növeli azokat az enzimatikus folyamatokat a szervezeten belül, amelyekről mi a tegnapi nap során is beszéltünk, tehát ez egy további tétel, vagy egy további tényező ezen a táblázaton, amelyet ott említeni kell, az enzimatikus folyamatok, illetve a hormonok és a hasnyálmirigy enzimeknek a működései kategóriához tartozik. Tehát a hús egymagában olyan hatással van, vagy a tejtermék, hogy robbantja tulajdonképpen a tumort, vagy robbantja a tumoros betegségeknek az előfordulását. Csinált egy életvitte, vagy egy élethosszú kísérletet rákcsálókkal, tehát egerekkel, meg patkányokkal, mert ez nagyjából 2 éves az életciklus, és azt vette észre, hogy azok a csoportok, amelyek 20 és a fölötti százalékban kaptak állati terméket, azok a kísérlet végén mind rákosok voltak, vagy a kísérlet végét sem érték el. A 24 százalékos csoportban a kísérlet fele idején mindegyik állat elpusztult már. Tehát ezek középkorig eljutottak, az ping, és vége. A 22%-os csoportban ugye ott eljutottak az életkor végéig még állatok, de azok is mind rákosok voltak, az összes többi rákban elpusztult. A 20%-os csoportban szinte minden állat a végére eljutott, de mindegyik rákos volt. Tehát.
Azt, hogy a végére jutott, ez azt jelenti, hogy
ezt a két évet még élt. Igen, csak ugye már szaporodás, a szociális magatartás, különben, meg minden ezzel együtt. Tehát ugye nem voltak képes a szaporodásra már korábban, kanibalizmusra a hajlamosok voltak, meglehetősen agresszív, meg egyebek. Tehát szóval egy egész sor zavar még emellett, hogy rákosok lettek. És Campbell ebből az egészből, és ezt ő különböző, azt hiszem, három vagy négy különböző kísérleti állattal, négy különböző rákkeltő anyaggal, legalább 5-6 különböző laborban, különböző laborcsoport, tehát hogy mondjam, kutatócsoportokkal, a tanítványai, ugye ő tanított az egyetemen, a tanítványainak a különböző laborjaiban végeztette, és az egészet 20 éven át, és következetesen mindig ugyanaz az eredmény jött ki. És ő erre föl azt mondta, hogy már pedig állati terméket, csak olyan mértékben, hogy tehát 5% az még a biztonságos mennyiség. Tehát 5% állati fehérje az még elfogadható az emberi szervezet számára. Tehát ott nem problémázik. Két tojás per nap, és semmi más állati termék. Vagy egy 9 dekás, 8-9 dekás darab hús, de akkor semmi más nincs. Vagy 20 deka tejtermék, de akkor semmi más nincs. Mármint ott állati. És ez az, ami még biztonságos. Minden más, ami e fölött van, az önmagában rákeltő. És akkor hányan kezdik reggel 3-4 tojással, szalonával együtt, és akkor ezzel kezdik, ebédnél egy jó nagy darab hús, és vacsorára ott isznak egy-két joghurt, egy ilyen, vagy kefiritalt, vagy valami ilyesmi. De hányan vannak, akik ezt csinálják? Tehát szóval, csak gondoljunk bele, a meggondolatlan fehérjefogyasztás. Ugye? Tehát, hogy ki az, aki mondjuk hetente 10 tojásnál többet fogyaszt? Ugye? Hát vannak. Vannak. Tehát egy családban, 3-4-5 fős családban, van, amikor nagyon gyorsan elfogy ez a 10 darab tojás, ami a tojás tartóban van. Tehát, szóval, tehát rendes mennyiségek mennek. És én nézem a boltban, amikor megyek boltba, és látom, hogy egy Tesco-ban, hogy na, akkor mekkora húsmennyiségek, vagy egy metróban, hogy mekkora húsmennyiségeket visznek. Hát azért... Egyébként az az érdekes, hogy 5% állati fehér, illetve pontosan 5,6 vagy 5,7% állati fehérje megfelel 20% növényi fehérjének. Ez azt jelenti, hogy én ehetek ugyanannyi fehérjét, csak növényi fehérje formában ehetem. Tehát, most nem, tehát a rákkeltő hatása. Tehát a rákkeltő hatása tekintetében, amikor 20% a növényi fehérjét adott, ugyanazt a rák fokozást tapasztalta, mint 5 és 6% közötti a állati fehérje esetén. Tehát kvázi semleges. Tehát a 20% növényi fehérje semleges. Ha persze a 30% növényi fehérjet eszünk, akkor már az is problémás, mert ez már egy koncentrátum. Tehát ezt a természetben így nem is látjuk. Tehát nincs olyan étel, növényi étel, ami 30% fehérjét tartalmazna. a szójababon kívül, a szójabab 50%-ot tartalmaz. De valaki reggeltől estig csak szójababot eszik, hát az se normális. És ennek a következménye is lenne. A szója tejet lehet használni, csak úgy arról beszélek, hogy a mennyiségeket. Tehát a szója tej az már egy higított változata. Tehát ott nem 50% a fehérje, hanem hát ez lényegesen kevesebb. Tehát és a kalória arányhoz is kell viszonyítani, de hát hát ugye az állati termékek csökkentése miatt, hát ugye nem tartalmaz rostot, rákellenes fitokemikáliákat, mint a növényi étrendet, viszont tartalmaz nagyon sok fehérjét, ugye lásd fönt, amit az előbb megbeszéltük, és nagyon sok zsírt. Tehát növeli a gyulladást és az oxidatív stresszt, és hát elkészítéstől függően nagyon sok szabad gyököt tartalmaz. Tehát a telített zsíradéknak a hőkezelését, vagy hőkezelése miatt az antioxidáns szabad gyök egyensúly felborulhat, és nagyon sok szabad gyök keletkezik. És ezért a megfelelő zsíradék választása az is nagyon-nagyon lényeges. Ilyen finom keserű, ugye? Meg most iszom a teámat. Na, szóval akkor a zsíradék kérdése. A zsíradékkal kapcsolatosan az első dolog az, hogy kevesebb zsíradékot. Tehát kevesebb zsírt használjunk. Zsíradékot, mint olyat. Tehát most nem állat. Ha zsíradékot mondom, akkor ez nem azt jelenti, hogy állati zsír, hanem úgy összességében minden, ami zsíradék. Mi a zsíradék? Csak hogy tudjuk azonosítani, mi a zsíradék. A vaj, a margarin, az olaj, a... Tessék? Kacsazsír, disznosír. De a húsban is jelentős mennyiségű zsír van, tehát egy disznóhúsban rengeteg zsír van. Szóval, tehát a rejtett, a sajt sokszor 50% zsír. Tehát léteznek nagyon zsíros sajtok. Ugye? Tehát olykor nagyon finomak, de az íz és az egészségügyi hatása, ez sokszor nem kéz a kézbe jár. Úgyhogy a növényi ételeknél az a jó, hogy nagyon sokszor jó ízeket kapunk, de mégis egészségesek. Tehát. Szóval a két legveszélyesebb zsírfajta, önmagában a telített zsíradék, ott a mennyiség nagyon sokat számít, tehát a telített zsíradéknak a mennyisége lényegesen számít, és a transzsírok. Tehát a transzsírok, ezek veszélyes zsíradékok. Transzsír, akkor röviden ezt elmagyarázom, nem tudom mennyi az idő egyébként, 53, még 7 percet beszélek, 11-ig, jó, akkor BTF2 szünetet tartunk, és akkor utána folytatom a fórummal egybe kötve az egészet, jó? Tehát a transzsír, a telítetlen zsíradékok, tehát erről már beszélgettem, azt hiszem, hogy a omega-3-at azt megmagyaráztam már, ugye? Vagy még nem? Már nem emlékszem, hogy magyaráztam-e, vagy nem. Az omega-3 zsírsavak. Igen, de az arányáról beszélgettünk, ugye? Na, tudja valaki, hogy néz ki egy zsírsav? Egy zsírsav, ezt úgy képzeljük el, mint egy E betűt, egy ilyen nyomtatott írásban egy E betűt írjuk, tehát egy ilyen függőleges vonal, és akkor vízszintesen van három vonal. Ez egy úgynevezett triglicerid. Tehát három zsírsav kötődik össze egy trigliceridé. És a zsírsavak, ezek lehetnek telített, telítetlen, többszörösen telítetlen. Tehát ezek alapvető fogalmak. Mit jelent ez? A telített zsírsav azt jelenti, hogy az úgynevezett szénláncok, amelyekből összetevődik tulajdonképpen a zsíradék, vagy a zsírsav, azok olyan kötésekkel rendelkeznek, hogy nincs benne törés. Azért telített. vegyi értelemben egy teljes kötés. De léteznek olyan kötések is, telítetlen kötések, ahol emiatt a fizikálisan egy kicsit meggörbül. Ilyen 30 fokos görbület alakul ki. Ha többszörösen telítetlen, akkor ez a görbület sokszor egy ilyen kis, egy ilyen elhajlított a kis zsírsav láncot tulajdonképpen mutatott a grafikailag, vagy ha megnéznénk mondjuk három dimenzióban. És ha mondjuk ott három zsírsav egymás mellett van, és ezek mind egyik ebben az irányban, másik abban az irányban, másik amarra görbül, akkor ezeket nem lehet egymásra rakni. Mindig elcsúszik, vagy mit tudom, egymásba gabajodnak, tehát nem lehet egymásra rakni. Egy telített zsíradékot viszont, ez úgy néz ki, mint egy négyszög lényegében, és azt lehet egymásra pakolni szépen, és akkor ez szépen geometriai formát ad. A telített zsíradék ezért szobahőmérsékleten szilárd is. Tehát ott hőt kell belenyomni, hogy szétfoljon. Egy telítetlen zsíradék ezzel szemben, éppen azért, mert nem szépen egymásra ül, tulajdonképpen mindig mozog egy picit. Tehát mindig mozognak is, ezért folyékon. Tehát a telítetlen zsíradék szobahőmérsékleten folyékon. A cisz és a transzsírok kérdése, ez azt jelenti, hogy egy többszörösen telítetlen zsíradék, kétszeresen vagy annál többszörösen telítetlen zsíradék, a görbületei, ezek a 30 fokos görbületei ilyen fél körívet, vagy még ennél többet hoznak létre. És ezért mondták cisz, mint egy ilyen C-ből, ugye tehát lehet ezt tanulni C-ből, azért mondták cisz zsíroknak ezeket. Ugyanazokat a többszörösen telítetlen zsíradékok, például hidrolízissel, tehát mondjuk amikor margarint csinálunk, ugye egy napraforgó olaj, az folyik, ugye? Szobahőmérsékleten. Hogy van az, hogy napraforgó olajból margarint lehet csinálni? Hát, na most igen, tehát ott az történik, hogy a speciális vegyi kezelés révén kifésülik azt a többszörösen telítetlen zsírsavat, és valami nagyon sajátságos dolog történik. Az a görbület, ami meg kellene, hogy legyen, ott az megfordul, tehát ott egy megfordulás történik, és tehát egyenes maradt tulajdonképpen a zsíradék, csak egy ilyen kis S kanyart tesz, vagy legalább egy icipicit, és így újra pakolhatóvá válik, és szobahőmérsékleten kiszilárdul. Most a baj az, hogy ha a sejtfalat veszük, tehát a mi sejtjeinknek a külső membrániát veszük, ott lényegében ezek a zsíradékok beépülnek a sejtfalba, és kicsit úgy, mintha két patkót egymásba csúsztatnád, és így épül föl a sejtfalunk. Vegyileg ez a többszörösen telítetlen transzsír ugyanúgy viselkedik, mint egy ciszsír, és a szervezet nem veszi észre, hogy ez egy fizikálisan elgörbült zsíradék, és beépíti ezt az elgörbült zsíradékot a sejtfalba. És ott, ahol beépíti, lyukas lesz a sejtfal. És kezd szivárogni a sejt. És tudni kell, hogy a sejten belül és a sejten kívül egészen más a folyadék sótartalmát. Tehát a sejten kívüli térben nagyon sós a szérum, sejten belül alig van só. És ezért a folyadék a sejtből kifele folyik, és tönkre megy a sejt, ami nekrózishoz és rákosodáshoz vezethet. Tehát a transzsírok rákkeltő tényező, tehát nagyon komoly. Tehát ezért is vigyázni kell, hogy ne margarint használjunk, meg ilyeneket, illetve hogy a margarinban ne legyen sok transzsír. Ezt a kifejezést transzsírsav, vagy transzsírok, azt meg lehet nézni, például a chipsen most már kötelező, ha jól tudom, ráírni, hogy mennyi transzsír van benne. Tehát nézzétek meg mondjuk édességeket, meg ilyeneket, ráírják, hogy milyen zsíradékok vannak bennem, és hogy a transzsírok, tehát hogy van-e, és ha sok transzsír van, azt felejtsük el. Tehát vannak margarinek, amelyek nem hidrogénezettek, tehát ott meg kell nézni, de nem az a lényeg, hogy hidrogénezett vagy nem, hanem az, hogy van-e transzsír. Mert vannak eljárások, amelyekkel a transzsírokat ki lehet szülni, vagy annak előfordulását csökkenteni. És akkor jön még a harmadik szempont a zsíroknál. Nem minden növényi zsíradék jó, illetve abban a mennyiségben, amelyben ezt elkapjuk, az arachnoidsav, ugye emlékeztek rá, meg a linolénsav, az omega 6, omega 3, ugye, tehát az omega 6 mit csinál a gyulladással? Serkenti. Tehát serkenti a gyulladást, ugye? Hát jónak jó, mert az is kell, csak hogy kell kikapcsoló is. És ha a kikapcsoló nem működik, akkor, ugye, és minél több van a bekapcsolóból, és minél kevesebb a kikapcsolótól, abból, akkor annál rosszabb ez a gyulladásos egyensúly. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az omega 3, omega 6 zsíjasav, hogy ez meglegyen. Tegnap még megnéztem az interneten egy omega 3 forrás, egy növényi omega 3 forrás, ez az úgynevezett shia. Tehát a shia a mag, vagy annak az olaja. Az is nagyjából mit tudom, hogy is van ez? 5 gram, ebből a magból 5 gram, nagyjából 1100 mg omega-3 zsíjasavat tartalmaz, és nagyjából 350-400 mg omega-6 és omega-9 zsíjasavat együttesen. Ez azt jelenti, hogy az omega-3 az omega-6-hoz, az 3 az 1-hez. És ez egy nagyon-nagyon jó arány. Ez még jobb is, mint a lenmag. Hát a shia mag, nem tudom, hogy lehet kapni, de szerintem már dolgoznak rajta, hogy lesz-e. Shia. Igen. Lehet már shia olaj kapszulákat is kapni. Ez kvázi növényi vagy vegán, hát hogy mondjam, omega-3 forrás. Hogy? S-H-I-A. Igen. Sativa félék, tehát a sativa albicans, meg a sativa iberians, tehát ez egy spanyol országban honos, de mindenütt használják, mit tudom, most éppen látom, ami türkménisztani forrás, tehát ez sok helyen hát hogy mondjam, termesztik. És tehát az a neve, a latin neve sativa albicans, ez a fehér változata, és van egy ilyen barnás, egy ilyen bézsbarna, az a sativa iberians, vagy valami ilyesmi. Sativa olaj, azt is lehet nézni. Tehát ez nagyon-nagyon erőteljes omega-3 zsíjasav tartalma. Hát a repceolaj, de a napraforgó olaj is, hát ezek földi magyaró vaj, vagy földi magyaró olaj, az is nagyon sok omega-6. Úgyhogy, tehát ezek. Mit csinált?
A méz, amit
róla. Jó, az egészen más. Az egészen más, tehát az... Semmi köze nincs. Jó, 11 órát elijedtünk szerintem, ugye? Kolompoltak, úgyhogy akkor itt tartunk szünetet, és akkor 10-15 perc múlva folytatjuk, és akkor utána mindjárt a fórumot, jó? 15 perc az elég? Jó, oké, akkor 15 perc múlva itt, jó? Varázsmag az actékoktól. Illetve amennyire lehetséges főzéshez is olívaolajat használni. Főzéskérdést majd utána még megmondjuk. A szabvány növényi olajakkal vigyázni kell, tehát ezt már említettük, tehát a Vénusz és társait, az nem biztos. Tessék? Igen, mintha...
Ellenőrzöm.
Tehát vigyázzad a szabvány növényi olajokkal, tehát szabvány növényi olaj, az, mit tudom, főleg az olcsó a növényi olajok, tehát mit tudom olyan, hogy Vénusz, meg Floriol, meg egyebek, tehát... Szóval ezt lehetőleg mellőzzük, tehát a főzés ezt. Olajos magvakat és dióféléket becsempészni az ételbe, zsírt levágni a húsról, hát ezt gondolom, tehát, hogy nem, kevesen vannak, akik még húst esznek, és aztán majd tudja, minél több zsír van rajta, annál jobb, szóval tehát gondolom, ilyen úgy sincs itt, tehát eleve. Lenmagot használni, illetve most itt a lenmag mellé lehet a chia magot is ugyanúgy egyen a értékön ott a chia magot, illetve chia olajat lehet használni. Illetve időnként halad enni azok számára, akik nem vegetariánusok. De ez, ha az omega 3 megvan lenmag formában, vagy chia mag formában, vagy a kettőnek a keverékéből, akkor ez... Az ezám nem tartalmaz különösen sok omega 3. A lenmag... meg a dió tartalmaz némileg omega 3-at, és ez a chia, ez nagyon a chia, a legtöbbet tartalmaz egyébként. Na hát én mondom, de aki, ez, hogy mi az, ami szabad, akkor emlékezz a tegnap előtti beszélgetésünkre, a fórumra, amikor beszélgetünk az állati termékekről. Tehát ezt az előadást nem kifejezetten a mi köreinkre készítettem, és akkor most itt látom, hogy ez még benn maradt mégiscsak. Tehát alapvetően nem ajánlom én az állati termékeket egyáltalán sem, de ha olyan hivatalos körökben megy az ember, ahol garantáltam biztosan, hogy ezek napi szinten, mit tudom, húst húsa lesznek, akkor már az, hogy halad esznek, már is egy előrelépés, tehát, vagy nem annyi húst esznek. Tehát, a legjobb az lenne egyáltalán nem állati terméket fogyasztani, tehát ez lenne a legjobb. Tehát,
de ha halad, akkor miért?
Hát nézd, az a helyzet, hogy akkor a hal sztorit kell most elmondani, és a hal sztori ez olyan, hogy a felszíni vizek hogy vannak, a hormonokkal, tehát szennyezett vizek, tehát még amikor tenyésztik is a halakat, tehát amikor itt ilyen, mit tudom én, halastó vagy valami ilyesmi, azoknak a víze nem mentes a növényvédőszerektől sokszor, plusz még tápot kapnak, ami tele van antibiotikummal megint, tehát az valami egészen fura dolog. Meg dögliszteket is adnak a halaknak, tehát szóval ami marhának már nem szabad adni, azt azért a halnak szabad még megadni, tehát szóval nem jó ez a dolog, így. És tengeri hal, az meg felelőtlenség. Több okból. Hát ha a tenger mellett laknánk, és akkor kis hajónkra felszállunk, és kimegyünk, és kihalászunk egy néhány halat, és ezeket hazahozzuk, és elkészítük, és mi magunk megesszük, akkor még azt mondom, hogy na bum. Mert frissen ennénk meg a halat többnyire. Vagy mit tudom, valaki a tenger mellett lakik, és oda lemegy a halpiacra, és reggel 5-kor bejönnek a hajók, vagy 6-kor bejönnek, és akkor ott valaki megveszi a halat, és elkészíti, és akkor ebédre megeszi. Ha nem éppen egy ipari város mellett van ez a kis kikötő, akkor meg azt mondom, hogy na, szó-szó. De amit mi halként, tehát tengeri halként fogyasszunk, az óriási halászati hajókról származik, és ezek a halászási időszakban, mert ugye vannak ilyen időablakok, amikor halászni szabad, és van, amikor nem, különböző fajokra, és ezek a hajók az engedélyezett időszakban minden egyes percében halásznak. Leengednek olyan hálókat, ahol ahol 100 tonnánál nagyobb mennyiséget egyszerre húznak ki. 120-130 tonna halat húznak ki. Gondoljunk bele ezt a mennyiséget. Tehát ez mekkora mennyiség. A óriási talajhálókkal, olykor kilométer hosszú, tehát kilométerek hosszú kötelekkel, meg mit tudom én, ilyen acélsodronyokkal, meg mit tudom, ez óriási technikai berendezés, szonárral, ugye, tehát a vízben nagyon, de aztán nagyon megnézik, hogy mi, mer, ahogy van, fölszántják, szó szerint fölszántják a tengernek, a tengerfenekét, a tengertalajt, tehát sokszor nagyon mély vízről kiszedik a halakat, és lehet látni, a Google Earth-en lehet látni, hogy a halászhajók, tehát a halászhajók milyen mintákat vágnak a tengerfenékbe, mert az a műholdfény felvételen látszik, tehát úgy csíkokat látszanak a tengerfenekén, és akkor azt mondok, hogy itt a földön kívüli élet volt, mert volt egy ilyen móka, és kiderült, hogy nem ám, hanem csak a halászhajók ezeket a nagy hálókkal fölszántják kvázi a tengerfeneket, mit tudom, 20-30 méter szélességen, mert ilyen széles szája van, és mit tudom, 100 méter vagy 200 méter hosszú a háló, és ami belemegy, kész, és kiszedik, és ott szétválogatják, tehát hogy ilyen válogatás van, és a fele kimegy új vissza a tengerbe selejtként, tehát ezt megölték, vagy megöltük a tengerfeneket, azt kidobjuk újra. Vagy delfinek vannak benne, vagy mit tudom én. De ez miért buli? Mert a másik fele, ami még benne van, az nagyon jó nekik, és ezt ott helyben kiveszik, fagyasztják, stb. A probléma csak az, amikor már kiveszik a vízből, akkor már a dögmerevség rajta van a halan. Mert ha 24-36 órán keresztül ott egy fulasztott halat húzol a vízbe, de jó, hogy lehűtött, tehát egy hűtött, döglött hal, de döglött hal. És a hullamerevség már rajt van. Tehát egy halász, amikor kihozza, egy halász csak olyan halat eszik, amely ha megfogott a végén, meggörbül. Az a hal, ami már egyenes, azt egy halász nem eszi meg. Tehát nem most, amikor ezt kiszedik a hálóból, gondolj bele, hogy mekkora mennyiségeket kell, hogy összefogják, hogy ezt a hálót újra fölhozzák. De ez a megalomániánknak a szüleménye, de hát ez ugyanúgy, mint azok az istálok, amelyek, mit tudom, kilométer hosszú, és csak szarvasmarha. És szinte gázmaszkkal kell bemenni az istálóba, mert különben nem kapsz oxigént. Tehát szóval ilyen bűz van benne. De nem baj, mi itt termelünk húst a köbön.
Pisztrányban csak a nagyon tiszta
vízi folyóban. Hát jó, pisztránk, de ez egy dolog, de mennyi pisztrángot kapsz? Meg lazacot, igazi lazacot, meg pisztrángot. Hát ez oké, de hát a legtöbb lazac, ez most már ugye műlazac, tehát ez már tenyésztett lazac.
És festik a húsát.
Persze. Persze, hogyne. A legegyszerűbb dolog a világon. Szóval nagyon, nagyon fura dolgok vannak. És tehát úgy persze, tehát ha én Kanadában lennék, valahol egy mit tudom én, a nyugati parton, és valahol, mit tudom, Alaszka felé, ott egészen fönt, és valahol egy folyóban a medvékkel együtt, mondjuk ott én kihalásznám magamnak egy kis, nem pisztrángot, hanem egy kis lazacot, és akkor én ezt ott a tűz fölött szépen megsütném, deszkára rátenném, és akkor a halat úgy filéd rátenni, és akkor így... És akkor... Ez most nem volt fair. Akkor én vegetariánusként még el tudnám képzelni, hogy hát, ha megenném. De ha más nincs, akkor esetleg... Na de most maradjunk komolyak, tehát az állati termékfogyasztása nem azért tilos, mert úgy önmagában tilos, hanem azért, mert az élelmiszer gyártásnak a szőrös mancsa benne van mindenben. és a természeti szennyezés, meg a műtrágyák, meg a műanyag, meg a minden, ez mindenütt jelen van, és annak a tartós fogyasztása nem ajánlott. Itt nem arról van szó, hogy valakinek így is úgy is mindegy minden, mármint hogy a táplálkozás területén, de nem fog egyszeri fogyasztástól meghalni, azért ezt lássuk tisztában. De nem biztonságos hosszú távon szokás szerint ilyen ételeket fogyasztani, tehát ezt látni kell. Szokás szerint olyan ételeket lehet fogyasztani, amelyek teljesen tiszták. De akkor is, még ha ezt mind figyelembe veszük, hogyha még az édenkertből kapnánk úgymondván olyan állatot, akkor is a táplálkozási alapszabályok is azt mutatják, hogy önmagában minél kevesebb állati terméket. Tehát ha nem elég most itt a biohús, meg az egyéb dolgokról, meg erről beszélni, hát beszéltünk erről az 5%-ról. Ha gondoljunk bele, hogy akkor most az előbb olyan szépen ugye lerajzoltam. Ha én most akkor ott ezen a patak mellett itt a tábortűzet megraknám, és akkor kihozok, mert most ott egy lazacot. Ugye? De azt mondom... Tessék? Nem, különben nem. Gondolj bele, hogy most szépen úgy kiszedjük, és akkor egyedül vagyok. És mondjuk ez a darab 3 kilós az a hal. Még kibelezem, még filézek, meg minden, de még mindig marad itt kiló hús, tiszta hús. Mit csinálok vele? Megeszem, ugye? És mit mondtunk, hogy mennyi lenne jó, mondjuk? 8-9 deka? Ugye? Tehát a 10-szeres mennyiségét meg kell. Jó, hát ezt egyszer meg lehet csinálni az életben, mert bulinok buli, de ezért tehát ez nem, tehát nem erről szól a dolog, tehát ugye a mennyiség akkor is meg kellene tartani. Értitek? Tehát folyamatos életvitelszerűen. Ki az közülünk, aki a 365 nap közül minden nap lelkiismeretesen táplálkozik? Minden egyes napon. Ja, ez az. Főleg. Vannak ilyen. Vannak, igen. Tehát ez a nénire gondolsz. Igen. Tehát hisz is benne. De azért ő sem él 100%-osan korrekt. Tessék? Jó, mármint, hogy ez igyekezete szerint, de azért őnek is vannak olyan hibák, emlékszel? Már amiről nem tud, igen, de az akarata az nagyon ott van. Igen, ezt tudom. Igen. Tehát vannak emberek, akiknek ez annyira fontos, hogy nem térnek el. De az átlag ember húsvét, karácson, szülinapi zsúron, tehát úgy eltekint az alapszabályoktól, ugye? Tehát ilyenkor jön az ünnepszabály, és akkor az ünnepszabály ott az van, hogy mi az ünnepszabály? Az mehet, ami finom, nem? Tehát azért lássuk be, hogy ilyenek vagyunk. Na most itt a kérdés az, hogy ezeket a dolgokat minél inkább visszaszorítjuk. Tehát ott is azért az ész és az értelmet, és emlékezünk, hogy az értelmes táplálkozás, ugye az értelemmel való táplálkozást, ezt azért ott is hozzuk előtérbe. És lehet ezeken a napokon is finomat úgy csinálni, hogy ezért nem feltétlenül egészségkárosító. És úgy minden irányba ez úgy át kell, hogy hassa az egész életet, tehát hogy ne ebbe megyünk bele, hogy a kivételek, hogy mondjam, tarka-barka életében benne vagyunk, és ezért mondjuk a hal kérdést föl volt sorolva azért azok számára, akik hogy mondjam, egy húst-hús világból jönnek, húst-hússal világból jönnek, és akkor ott mondjuk egy halfogyasztás, heti 3-4-szer halat fogyasztani, a húsevőknek lényegesen egészségesebb, mint ha húst enne, mármint hogyha önmagában csak úgy bármelyik marha, stb. Szóval ismerek olyan embereket, egy nőgyógyász, aki megtiltotta a családjának, hogy szárnyasat fogyasszanak. Tehát szárnyas húst. Ezt mondta, olyan anyaggal, tehát olyan vegyületek kerülnek be a tápba, amelyek egyértelműen nőgyógyászati hatással vannak. Tehát mellrák és méhrák. Ez az utolsó, ezt sokszor ugyan nagyon át szoktam ugrani, mert ez az, ami hogy önmagáért beszél, tehát önmagáért szól, amit itt leírtam, tehát antioxidánsok tartalmazó növények mennyiségét növelni, ugye, tehát a zöldség, gyümölcs, a színes zöldségek, tehát ezt nagyjából a rákellenes táplálékok kérdését, ezt nagyjából úgy elmondtuk az elején. Itt talán a gyakorlatban annyit kellene még itt hangsúlyozni, hogy a fűszerek, tehát a kurkuma, szegfűszeg, rozmarin, bazsalikum, koriander, ezek igen erős, rákellenes hatással rendelkeznek, és ennek a zöld változata is, meg a sokszor a maga, ugye a koriandernek nem csak a magja, hanem a levelét is szokták használni. Ezt említettem, ezt a kosztarikai tapasztalatot? A Kosztarikára mentünk, ugye tavasszal voltunk Kosztarikán, és akkor te emlékszel, ugye? Elmondtam, hogy érkeztünk, mit tudom, a reptérről, illetve nem a reptérről, a szállodába mentünk, de másnap délután mentünk a szállásunkra, egy biofarmra, abszolút kint a dzsungelben, a bio dzsungelfarm, úgyhogy képzeljétek el, nagyon érdekes gyömbér és kurkuma ültetvény, meg mindenféle volt ott, biodinamikus farm, és hát ott a menzában készítettek nekünk ételt, amikor jöttünk, és hát ugye Kosztarikában úgy este 7-kor már sötét, 7:30-8 korom sötét. Tehát mi korom sötétben odaértünk, leültünk, na, kaptunk valami ennivalót. Tehát az étkező körülbelül egy ilyen, hát ekkora volt, mint mondjuk a faltól, mit tudom, az első kereszt, tehát egy ilyen, és az is egy ilyen nyitott bambuszból, meg mit tudom én, szépen fedve, nagyon stílusosan megcsinálva, tálaltak nekünk, nagyon jó hangulat volt, a cikádok a háttérben még lehetett hallani mindent, tehát még nagyon hangos volt minden, még fület meleg volt, majdnem 30 fok volt még, tehát úgy nagyon jó volt, ott ültünk, és akkor tálalták nekünk az ételt. És volt valami rizs, és elkezdtük úgy enni, és úgy mindenki úgy a másikra nézett, hogy most akkor ez hogy van. És elkezdtek a hétszer okosokat, elkezdtek, hát ezek nem olajat használ, mármint, hogy nem étkezési olajat használtak, ezek gépi olajat használtak. Ez tényleg olyan volt, mint a petróleumot beleöntettek volna a rizsbe. Szó szerint olyan milyen illata volt, és nem tudtuk, hogy mi az. És tulajdonképpen ez egy gyógynövénynek a következménye volt. Ugye később rájöttünk, mert ezt még többször használták, ezt a gyógynövényt a konyhában. És ez egy nagyon erőteljesen fémméregtelenítő gyógynövény, a koriander egyébként ilyen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és az íze, az csak az elején olyan nagyon rossz. Egy ideig használod, akkor utána már nem. És ott a nép, tehát a kosztarikaiak, azok ezt úgy, tehát ez egy ilyen népi eledel, tehát ez beletartozik a rizsbe, így máshogyan nem is eszik meg a rizst. És jó emésztésre is jó, meg sok mindenre jó, tehát ez egy nagyon jó dolog. Csak hogy az íz az egy elég ambivalens élményünk volt, úgyhogy az elején nagyon csodálkoztunk. Aztán amikor második, harmadik napon voltunk egy ilyen, tehát úgy körbevittek minket a farmon, és akkor különböző, mit tudom, iskolakert, meg mindent, meg a gyógynövény kertet, meg a mit tudom én, szóval mindent megmutattak nekünk, és amikor a konyhakertbe kerültünk, ott a sátor, a fólia sátor mellett volt egy ilyen, hogy ott volt egy néhány bokor ebből a gyógynövény, azt mondjuk, hogy ez nagyon jó, meg így, meg rák ellen, meg blablabla, bla, bla, meg hogy a sugárzás ellen, ami most van, és ebből naponta kellene, mit tudom én, ennyi levelet fogyasztani, meg így, meg úgy, ez most nagyon fontos, blablabla. Bla, bla. Hát akkor adtak nekünk, kóstoljunk meg, ezt megettük, pang, az volt a rizs. És akkor értettük a helyzetet, úgyhogy. Tehát nem petróleumot öntettek a rizsre. De alig evett valaki rizsből. Ez nem kell. Úgyhogy ezzel vannak furcsa ízek, és emlékeztek a Szegedről az úriember, aki a szegfűszegolajat kipróbálta. Ugye azt is mondta, hogy majdnem kihullott a foga a szegfűszegolajtól. Hát igen, ezek a dolgok vannak, nagyon erős ízek vannak. Nagyon erős ízek vannak, de hatások is vannak. Tehát van egy gyulladás csökkentő kapszula, amit szoktam használni, alkalmazni a praxisban, az úgynevezett szájflament. És vannak emberek, akik ezt nem bírják lenyelni, mit tudom, a nagy kapszulát, vagy gyerekeknek, és akkor kinyomják, tehát kiszúrják és kifújják a tartalmát. Ez itt olaj, ami benne van. És mit tudom én, valamire ráfújják, és akkor ezt megetetik a gyerekekkel, vagy valami ilyesmi, de már úgy, tehát ilyenkor jönnek, és azt mondják, hogy hogy milyen íze van, meg milyen borzalom. És hát ez tényleg, tehát ezek az illóolajok, ezek a nagyon magasan koncentrált illóolajok, meg a nagy sűrűségű koncentrátumok, ez tiszta tömör ízanyag. Tehát az illóolajok és a színanyagoknak a tömör változata az, ami segít rajtunk. És ez az, ami tönkre megy a modern élelmiszeripar által. És ezért kellett mesterséges ízeket és színezékeket létrehozni. Gondoljunk bele, hogy a finomított ételeknek a fellendülése, ugye mi volt a lényeg? Supermarket. Ugye a gondolat az, hogy lehet több pénzt csinálni az élelmiszerből, hogy csináljunk olyan supermarket, hogy annyi minden legyen ott, hogy az ember a bőség kosarából csak vásárol. Mindent egy helyen. A cégnek azért jó, mert egy helyen kell csak telepíteni, és nem sok kis üzletet kell fönntartani. És olcsóbb fönntartás, meg blablabla, bla, bla, tehát a legolcsóbb meg ilyeneket. De hát hogy csináljuk azt, ugye, hogy minél hosszabban maradjon a polcidő. Tehát a polcidő ugye számít. Amikor a szupermarketek létrejöttek, nem volt kaja, amit lehetett volna eladni. Tehát ezért kellett az élelmiszeripart átalakítani. És az élelmiszeripar finomította az ételeket úgy, hogy legalább 6 hónapig volt a szavatosági ideje. Régebben az ételeknek nem volt 6 hónap szavatosági ideje. Sokkal rövidebb volt. Frissen föl kellett használni a dolgokat. De aztán először 6 hónap volt, aztán 1 év, most már egyes ételeknél 2-3 év a szavatosági ideje. Konzervek meg egyébek, ugye? És csak így lehetett szupermarket. Mert a szupermarket, ennélkül szupermarket nem létezik, szóval nincs értelme. Tehát, és ezért, ha valaki egy ilyen üzletbe megy, ma, hát úgy sok mindent nem tud megvenni egy üzletben. Tehát, hogy hát ezt megnézi, azt megnézi, mindenütt. És hát a finomításnak, ennek a tartósításnak, meg a polcidőnek a, ugye, tehát, hogy minél hosszabb polcidő legyen, annak az volt az ára, hogy az ízanyagok és a színanyagok sokszor áldozatul estek. Mert olyan hőkezelésen kellett átengedni, hogy a szín és az íz eltűnt. Ezért most mi kell csinálni? Hát ugye íztelen kaját nem lehet eladni, mert akkor rakjunk bele ízeket és színeket. Mesterségesen. Olyanok, amelyek nem erjesztik az ételt. És akkor jöttek az adalékanyagok. Tehát van egy vitamin és ásvány és tápanyag nélküli színes, ízes tartósított étel, amely a tartósító miatt károsít minket, a színezítés miatt károsít minket, az íz miatt károsít minket, és az, ami még az ételben benne lenne, és jó lenne nekünk, azt meg kifőzték, kisütötték, kivágták, kimosták, ki mit tudom én. Tehát ott tartunk. Nem csoda, hogy mi betegek vagyunk. És most az ember azt lehet mondani, összeesküvést. Lehet, hogy csak butaság. Lehet, hogy csupán csak pénzéség szüleménye ez, amivel mi szembenézünk. Nem kell külön rossz indulatú lenni, ha valaki pénzéhes, minden máson átlép. Nem? Tehát nem kell ehhez világ összeesküvési elmélet, csupán csak a pénzéhség elegendő ahhoz, hogy ilyesmiket művelünk. És ott tart ma az élelmiszeripar, hogy visszamennek a friss ételekhez. Tehát minden dietetikus, modern dietetikus, minden ajánlás, mindenki azt mondja, hogy friss étel, friss étel, friss étel. És lényegében ez egy hitvallás arra, hogy a teremtő mégiscsak jól csinálta. De abból a korszakból, amikor Isten nincs is, és ha van, akkor olyan, vagy mit tudom én, mi tudjuk, hogy hogy kell csinálni a dolgokat, és akkor mi összerakjuk, mi magunknak összerakjuk mindent úgy, ahogy kell. Tehát ez a technokrata világ, amikor mindenki mindent megoldhatónak tartotta. Majd 30 év múlva ma nem lesz rák, azt mondták ez a 1950-ben. Tehát azt mondjuk, hogy az ezredfordulóra a rák a legyőzött betegség. Ezt trombitálták, azt mondjuk, hogy most még nem, most még csak ilyen fél megoldás, de majd igen. 2011 van, és a rákról fogalmuk sincs, hogy, hogyan gyógyítsák. Mármint, hogy ugyanazok az emberek, ugyanazok az elvek szerint, akik eleinte ezt mondták, fogalmuk sincs. És mindig, minden évben kihirdetik újra a rák elleni, vagy a betegség, mindegy, hogy milyen betegség elleni, harcot és küzdelmet. És apró sikereket elérnek, részsikereket elérnek, de a problémát nem tudják megoldani, mert a lényeg nem oldódik meg. És erre mostanában rájöttek, hogy minden az életkörülményeken múlik, minden a táplálkozáson múlik. És ha ez van, akkor csak egy dolog létezik, élj egészségesen. És ezzel kvázi igazolják a teremtőt, aki úgy rakta össze a dolgokat, hogy önmagában egészséges. Ez egy óriási dolog egyébként. De ha már a világ is azt mondja, hogy igaza van a teremtőnek, akkor változásban vannak a dolgok, nem? Meg nem, hogy változásban, itt már ez maga. Ennek a világnak, aki ugye ezt nem szívesen ismeri be, tehát nem hitből, még nem meggyőződésből ismeri be, de kénytelenségből, tehát ennek a teljes, erkölcsi csőde, tehát be kell, hogy vallja, hogy az egész, az elmúlt 50-70 évet úgy, ahogy van, elrontották. És most nagyon finoman fogalmazom, ha ezt a szót használom. Na, és akkor a végére még hagyjuk ezt az étel elkészítés. Nagyon-nagyon lényeges dolog. Tehát, hogy nagyon fontos, és ugye ez egy gyakorlati tanács, hogy naponta legalább egy néhány egység nyás zöldséget vagy gyümölcsöt. A zöldséget inkább párolni, mint főzni. Ha meg tudjuk tenni, akkor tényleg pároljuk. Tehát amennyire csak lehetőség van rá. Elmesélem ezt mindig újra és újra elmesélem ezt a sztorit. Apám súlyos beteg volt, tehát 10 éves korában pólióbeteg lett, meg minden baja volt. Tehát egy ilyen világ életében ő mindig beteg volt. Tehát ő féloldali bénulásból felépült úgy, hogy normál életet élt. De súlyos púpja volt, tehát nagyon nagy púpja volt, mit tudom, két cipőmérete volt, egyik láb nagyobb volt, mint a másik. Mit tudom. Szóval nagyon furcsa dolgai voltak, az egész teste egy nagy építkezés volt folyamatosan. És az egyik jellemzője ennek a betegségnek az volt, illetve a betegség kezelésének a következménye, hogy abszolút vérszegény volt. Tehát mindig vérszegény volt. Világ életében, hát addig, amíg megoldották a kérdést. Az orvosok adtak neki vasat, vassal, meg mindennel, és már semmi sem működött. Tehát nem volt jó. Sehogy sem a vasszint, nem ment föl, a vérszegénység nem javult, nem értették ezt az egészet. És az orvos már azt mondja, nem tudok mit csinálni. Tehát már a házi orvos, ugye, tehát anu még házi orvos volt, tehát az volt az orvos. És anyukám megunta banánt, és elkezdett természetgyógyászoknak a könyveit olvasgatni, hogy hát ott mit lehet csinálni otthon. És a vérszegénység tekintetében ugye az jött föl, hogy zöldséget kell enni. És ott olvast ezt a tanácsot, hogy a párolás meg a főzés közötti különbség. És ugye édesapám megszokta azt, hogy ő délben hazajön, tehát úgy, hogy délre hazajön, tehát, illetve amikor delet üt a harang, akkor ő beült az autóba, és 12.04 vagy 12.05-kor nálunk az udvarba begurult, és akkor az étel az asztalon kellett, hogy legyen. Ő leült, evett, pihent egyet, és ment újra dolgozni. Tehát ez volt az élet ritmusa. És hát ugye a nagymama, ő azt úgy oldotta meg, hogy ő reggel főzött, aztán ott vízben áztatta a zöldséget addig, amíg haza nem jön, és akkor még egyszer fölmelegítette, és hát minden ki volt főzve ebből a zöldségből. Szerencsétlen zöldség, puha volt, de igazán nagy tápanyag tartalma nem volt már. És hát akkori tájban, na, akkor a zöldség párolót olyan edényt, hogy csak annyi vizet bele, hogy amennyi kell, és akkor már száraz volt. Én látom, én voltam a mosogató, tehát én voltam a mosogatógép, tehát én látom, hogy a zöldségpároló edényben nem volt víz. Tehát amikor én úgy, tehát ez száraz volt maga az edén. Volt, amikor egy ilyen barna foltként ott az edén alján, csak ennyi volt, hogy tehát annyi a végén még úgy, ami rászáradt az edénre, és teljesen száraz volt az edén, és a pára benne volt a zöldségben. És ezt ette meg apám 3 hónapon keresztül, tehát így zöldségként, és nem zöldség-zöldséggel fogyasztott, hanem csak annyi, hogy volt az ő húsika, volt az ő medjebek, de a zöldséget ezt párolva ette meg. Ennyi volt a különbség. És 3 hónap múlva megnézték a vérét, és gyönyörű volt minden. Most itt nem a vas volt a probléma, hanem az, hogy a vas mellé ugye a B-vitamin, tehát a B-vitamin komplexon, ezt kellett volna adni, az orvos ezt nem ismerte föl, vagy nem értette meg, vagy nem tudom, hogy mi. És az emésztési rendszernek a lúgosítása, és több ásván bevitele, és ez ennyi elegendő volt ahhoz, hogy a vérszegénységből kiemelkedjen. Tehát lényeges, hogy főzünk, vagy pároljuk. Nagy különbség. Hogy ugye. Na, étel elkészítés. Jól megmosni a zöldséget és a gyümölcset. Egyfelől a permetek miatt, másfelől a baktériumok miatt is. Tehát azért vannak emberek, akik sok nyerset esznek, és különösen, amikor az ételt nyersen elkészítjük, azért legyünk tekintettel, és mossuk meg igen jól. Tehát, hogy tisztítjuk rendesen a zöldséget, mert annak nincs értelme, hogy nyers koszton vagyunk, és utána egy gombafertőzéstől, vagy egy bakteriális fertőzéstől szenvedünk. Tehát a föld nagyon-nagyon komoly baktériumokat tartalmaz, amelyek akár veszélyesek is lehetnek az emberi szervezet számára. Tehát ezért jobb, ha amikor nyers kosztot csinálunk, erre jól odafigyelünk, jó? Az olajokat nem 160 fok fölé hevíteni. Ez itt a főzés kérdés, tehát ha főzünk olajjal, hogy főzünk olajjal, ugye? Tehát tudjuk, most már mindenki tudja, talán remélem, hogy főzünk olajjal. Tessék? Azaz, igen. Tehát víz, ugye? Tehát vízzel kezdjük, és csak amikor már elegendő víz van az ételben, vagy a fazékban, vagy az edényben, csak akkor tesszük hozzá az olajat. Jó? Mert olaj és vízzel együtt, tehát ebből az egyvelegből az olaj nem megy tönkre. Tehát a víz nem megy 100 fok fölé, mert akkor már ugye elpárologna, és a víz nem tud fölmenni 150 fokra, még 160 fokra, még ilyenek. Az olaj simán minden további nélkül. Ha én olajon pirítom a hagymát, és nem figyelek oda, akkor a tüzet kap, vagy hőt kap, akkor ez fölszaladt 180-200 fokra, és a 160 foknál van az a forduló, ahol a többszörösen telítetlen zsíradékok tulajdonképpen átalakulnak transzsírá. Tehát a hő hatására. Igen, jó van. Tehát az van, hogy a 160 fok, ez a határ, amikor az olaj tönkre megy. Tehát többszörösen telítetlen zsíradék akkor megy tönkre. És akkor rákkeltő transzsírok kezdenek keletkezni. Tehát ez azt jelenti, hogy olajban valamit kisütni a serpenyőben, az út tilos. Na itt jön, de mondtam a többszörösen telítetlen zsíradékok. Tehát aki a különbséget meg tudja tenni, ebből már érti. Növényi zsíradékok közül van a kókuszsír, meg a pálmazsír. Ez a kettő, a kókusz és a pálmazsír, mivel telített, nem történik az, ami a telítetlen zsiradékoknál történik. Tehát a telítetlen zsiradékok kvázi egy ilyen művi telítettségé alakulnak át. Ez látszik is, hogyha túlzatan fölhevítjük mondjuk egy növényi olajat, és utána a serpenyőben hagyjuk, akkor ez egy picit azért megfagy. Tehát ott látjuk, hogy hagyjuk a serpenyőben, és lehűl minden, azért az már nehezebben megy ki. A telített zsiradékoknál még egyenesen azt látjuk, hogy oda belefagy a serpenyőbe, úgy, mint jó régen szokták, ugye a zsíros, tehát a disznó zsír az benn maradt a serpenyőbe, ez ott beleragadt, és akkor hagyták fedőd rá, másnapra újra használták. Hát nem így volt? Na most mondjuk egy kókusz, vagy egy pálmazsír esetében szintén ugyanaz a helyzet alakulna ki. A pálma kókuszsír annyiban előnyesebb a disznózsírnál, hogy nem tartalmaz azokat a toxinokat, amelyek mondjuk az állati zsíradékban benne vannak. Ugyanakkor a szabad gyök termelés, vagy a szabad gyök előfordulása azért a telített zsíradékoknak a sajátsága. Tehát azért ott is vigyázni kell, hogy hogyan bánunk a zsíradékokkal. Ez nem feltétlenül szabadjára van engedve, hogy nyugaton a tepsiben kisütjük valamit, és akkor használunk kókuszsírt, és akkor semmi bajunk nincs. Tehát a kókuszsír is tönkre mehet, mármint az is szabad gyököket produkálhat. A mennyiség ott is fontos. Jó? Olajokat sötétben és hűvös helyen tárolni az oxidáció miatt. Az olaj leginkább érzékeny az oxidálásra, de egyébként minden más ételre is vonatkozik. Színes anyagok. Ugye, tehát a befőteket, bármilyen színanyagot, ami van, az a napfényre és levegőre oxidálódhat. Tehát azért erre figyeljünk oda, és az ételt ne hagyjuk a tűzön napon, vagy a, mit tudom, a levegőn hosszan, hanem azt próbáljuk higiénikus körülmények között tárolni, sötétben, hűvösben, hűtőben, vákumban, ha lehetséges, tehát oxigéntől mentesen. Jó? Penészes szagú ételt kerülni nagyon is. Tehát az aflatoxinok kérdése az ott van, tehát ezt nem kell külön magyarázni, ugye? Mit csinálunk a penészes lekvárral? Kidobjuk, tehát. Szóval tehát nem megyünk ebbe bele. És aztán van még olyan is, hogy mikrohullámsütő vagy grillezés, amennyire lehetséges kerüljük, jó? Tehát még a szén, tehát a tűzen grillezett a húsokat különösen, tehát ez harakiri. Tehát egy nagy szelet hús, amit kint a kertben grillen megsütjük. Igen, a zsír, ami lecsöpök, és a parázsba belecsöppen, ugye elég, és ez az égett termék, ez az égett zsír, annak a füstje fölszáll, és beleszáll a húsba. Tehát kvázi pácolja a húst. És így egy átlagos hússzelet annyi zsírt csöpök le a tűzbe, hogy az a füst, ami ott keletkezik, a toxikusságával megfelel mondjuk 400 szál cigaretta, mondjuk egyes a hatóanyagokra tekintve. Persze a cigaretta van sokkal több más mérgező hatóanyag, de egyes mérgekre nézve ez eléggé komoly mennyiségű cigarettamennyiséget jelent, úgyhogy és ezek a toxinok azért rákeltők, nem biztos, hogy ez egy jó ötlet. És a mikrohullámsütő vitatott kérdés, nagyon vitatják, de az a helyzet, hogy a mikrohullámsütőnek a hatása, tehát maximális energia elnyelés van, olyan frekvencián dolgozik, és ez az energia elnyelés, ami ott bekövetkezik, ahhoz vezet, hogy a molekuláris struktúrája az ételeknek egy kicsit megváltozik. Vegyileg nem, de fizikálisan igen. Na most sokan azt mondják, hogy ez nem így van, meg nem különösen nagy probléma. Nekem még az a véleményem, hogy vannak olyan kísérletek és olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy nem igazán jó ötlet, így táplálni, vagy így táplálkozni, és vannak, akik azt mondják, hogy a mikrohullámban hevített vagy főzött ételnek a vegyi tápjátéke megmaradt, a fizikális tápjátéke megszűnik, és így a szervezet számára nagyjából értékelhetetlenné válik, és így a zsíjaszöveteket növeli, kalóriaként lerakódik, de úgy igazán tápanyagot nem biztosít. Tehát egy úgynevezett a kettes típusú éhezéshez vezet, tehát az elhízott ember éhezése, tehát alultápláltsághoz vezet. Úgyhogy ennyit, aztán a végére, ha nem tudjuk az eszményi megoldást, akkor a tőlünk telhető legjobbat csináljunk, kis léptekben lépjünk, és nem a formális követés a lényeg, hanem a fenntartható változás. Ez nagyon lényeges. Tehát nem arról van szó, hogy egy szabályt fixen betartjuk, aztán majd most hogy kell betartani, és ha már nincsenek azok a körülmények, mint ahogyan megtanultam a változást, akkor már nem is változok, hanem változni kell azért, mert jó és helyes irányba lépünk, és nem azért, mert valaki nekem szabályokat írja le és szabályokat ad. Tehát a szabálykövetés nem elég. A szabálykövetők mindig mindent részletesen fölírva kérik, és aztán megcsinálják addig, amíg itt a körülmény megvan, aztán ha valaki jön és az ellenkezőjét mondja, akkor az ellenkezőjét csinálják az ő szabályai szerint. Ez jó arra, hogy megtanuljunk valamit, de jön az a pont, amikor látni kell, hogy a formaság nem elég. Tehát a formalizmuson túl kell lépni, és gyökeres változtatásokat kell létrehozni. Az életmódreform nem abból van, hogy mit hagyjuk jóval, hanem abból van, hogy mit teszek. Tehát amit nem teszek, az engem nem tehát nekem nem segít. Tehát minden, amit szóval én is így élek meg, tehát hogy mennyi mindent tudok, és mennyi mindent tudok megvalósítani. Ugye tehát a kettőség a kettő között. Én azt szoktam mondani, hogyha minden ember csak annyit megtesz, amennyit tud, hogy meg kellene tenni, akkor nem kellene új információt adni neki. Volna mit csinálni, nem? Ha minden ember azt megtenne, amiről tudja, hogy meg kellene tenni, akkor ez a világ is máshogyan néz neki, de mi életünk is máshogyan néz neki. Mert sokkal többről tudunk, és sokkal többet úgy valahogyan úgy sejtjük, hogy igen, ezt nem kellene, de mégis megteszük. Mert még nincsen rá vagy erő, vagy elhatározás, vagy akarat, vagy motiváció. És nagyon lényeges, hogy a motivációt ne felejtsük el, és a motiváció jó és helyes legyen. Ne félelem eredetű legyen, tehát nem azért, hogy ezt nem eszem meg, mert félek. Mi lesz, ha? Ez egy szorongás, ez nem jó. Persze ott lehet racionálisan, hogy az lehet egy következmény, az egyik következmény, hogyha tartósan nem teszem, amit kellene, akkor majd lesz belőle baj. Hanem azt kellene nézni, hogy mi az, ami engem táplál, mi az, ami nekem jó, és én azért eszem azt, amit eszem, mert ez jó nekem. És nem azért meg kell ennem ezt, mert ha nem eszem meg, akkor baj lesz. Tehát értjük, tehát nagy különbség a motiválásban. Mert ha valamit meg kell tennem, mert baj lesz, ha nem csinálom, azt nem tudom osztatlan szívvel és lelkesedéssel megtennem. De ha egyet értek valamivel, mert meg vagyok győzött, hogy igen, ez helyes így, jó így, még nekem is jó, és milyen jó, na akkor egészen máshogyan tudom motiválni magamat, és nem azért, mert ez most valaki megtiltja nekem, vagy valaki azt mondja, jaj, ne így, ne csináld, jaj. Ez még pláne nem jó, hogy azért csináljuk valamit, vagy nem tesszük, mert valaki befolyásol minket. Tehát mindig csak a saját döntés számít. És lépésről lépésre. Az úgy oldhatjuk föl, hogy az állati fehérje és a növényi fehérje arányát megnézed az úgynevezett természetes népeknél. Tehát a mérsékelt égőv természetes táplálkozása, tehát ahol növények nőnek, meg stb. Tehát most nem beszélek egy szélsőséges körülmény között, mit tudom én, egy ilyen skót sziget valahol kint az Atlantikban, vagy mit tudom én, Grönland, vagy Izland, vagy valami ilyesmi, vagy ilyenek, hanem a mérsékelt égőben belül az van, tehát a hagyományos étrend, vagy a hagyományos étkezés fehérjebevitelenek a 80%-a, 85%-a növényből származott. Még a század elején is. Tehát Magyarországon 1910 körül a fehérjebevitel, az összfehérjebevitel 80%-a, 84-85%-a növényi volt. És csak a 15-16%-a volt állati. Vagy a körül. Tehát egy ilyen 14-15%. Ez azt jelenti, hogy hetente egyszer ettek húst. Konkrétan. Hogyha minden étkezést összeszámoljuk, nagyjából ennyi volt az állati fogyasztás. Tehát az állati fehérje, a része, a fehérje részen belül. Ma pont fordítva van. Tehát ma úgy van, hogy a fehérje bevitel 85%-a az állati, és a többi az növényi. És a növényiben benne van a burgonya, ami önmagában egy eléggé nagy fehérjeforrás. Tehát az emberek kvázi alig fogyasztanak alternatív fehérjeforrásokat. Na most a kalória mennyiséghez visszanítva nézzük a fehérje mennyiséget. Ha te 5% állati fehérjet fogyasztasz, attól te még 20% növényi fehérjet használhatod. Tehát te bőségesen ehetsz, mármint hogy tehát ez egy bőséges étkezésnek számít, tehát nem úgy van, hogy most te valahol nagyon vissza kell, hogy vedd magadat, és ha most egy halászt veszel, tehát mondjuk egy halászt, vagy egy tenyésztő, tehát aki valamit tenyésztett, tehát ez nem kell úgy elképzelni, hogy egy halász mondjuk sose evett volna egy lencseleves, vagy valami ilyesmi. Azért ne felejtsd el, hogy a halászok, tehát szonár nélküli halász, tehát beszéljünk ilyesmiről. Tehát ugye ne beszéljünk arról, hogy amit mi ma tudunk. Nekünk, tehát a mi fogalmaink arról, hogy néz ki egy-egy szakma, az a mai valóságtól nagyon meg van határozva. Gondolj mondjuk arra az időszakra, amikor télen, mondjuk a halászok, mondjuk december elejétől mondjuk február végeig ki sem tudták menni a tengerre, mondjuk az északi országokban, mert egyszerűen befagyott a tenger. Tehát jó, oké, akkor lékeket vágtak, meg ilyeneket, meg szóval ilyen dolgokat műveltek. Szóval sok minden leleményesség megvolt, és hát úgy nem adták föl ám a jó zsíros falatot, de azért nem volt ez olyan egyszerű. És ilyenkor mást kell venni. Tehát ilyenkor másra fanyalottak. Szóval még azok is, akik mondjuk a bőség kosarában éltek, ők is azért alternatívákat fogyasztottak. És ha Magyarországra nézel, ha valaki így mondjuk az összfehérjébe vitelenek az egy hetede mondjuk állati fehérjéből fedez, akkor tulajdonképpen sose jut az 5%-on túl, kalória arányon túl. Tehát illetve túl jut adott esetben, de ha valaki hetente egyszer eszik húst, és azon kívül mondjuk állati terméket, legfeljebb esetleg egy-egy tojás, vagy valami ilyesmi, tehát ha ezt a szabályt beveszük, és mondjuk tételezzük föl, hogy tényleg tisztán táplálkozik, akkor egészségesen él, nincs semmi probléma. Még azok a népek is éltek egészségesen, és ezt próbáltam már a fórumon is elmondani, ahol akár több húst is ettek, vagy több halat is ettek, de a lényeg az volt, hogy nem volt egy gramnyi fehér liszt és egy gramnyi cukor. Nem volt. De egyszerűen nem volt. És a Szentírásban, ha már a Szentírást előveszük, azt mondja, egyél mézet, fiam, de ne sokat, ugye? Hogy így mondja, ugye? De ne sokat. Tehát miért? Mert azért, mert ez is egy egyszerű szénhidrát. És évszázadokon keresztül az édesség az a méz volt. Tehát cukor, mint olyan, nem volt. Jó, mint nálunk nem volt cukormát. Lehet, hogy olyan kultúrákban, ahol a cukornád honos volt, ott a cukornádból kipréseltek préslevet, de azzal is csinyán bántak. És aki ebből sokat evett, annak baja lett előbb-utóbb. Tehát a népek ezt tudták. És tehát én olvastam egy történetet a Skót-szigetről, tehát a Skót-szigetekről, egy darab a fogszúvasodás nincs, teljes egészséges fogak azok között, akik természetes módon éltek, ez a 920-as, 30-as években még, és azok, akik a kikötővárosban éltek, ahol a, kikötő, tehát a kikötővárosban ott volt a bolt már, ott volt már a liszt is, meg a cukor is, meg a szárazföldről hozták hajóval a különböző ételeket, ott 10-15 éven belül a fogszúvasodás az angol átlagra emelkedett, járványok törtek ki, tehát úgy TBC, meg tüdőgyulladásos járványok, meg mi a bubánat, mindenféle, nem bírták elviselni. Viszont a kemény kötésű nép, ami természetes módon táplálkozott, és ebben benne volt a hal, mondjuk ezeken a Skót-szigeten, mert ők ettek halat, tehát ez volt a fő táplálékuk. Halat, és zabot, és egy icipici zöldséget. És mak egészségesek voltak. De mi volt a lényeg? Egy gram cukor nincs, egy gram fehér liszt nincs, mert fehér lisztet nem tudtak csinálni, zap lisztet tudtak csinálni, de ez durva volt, és némi zöldség, ami szezonálisan volt, és így elvoltak. Tehát ott a fehérje kérdés nem számított, vagy nem tudta azt a hatást kifejteni, mint akkor, amikor mondjuk az egyéb dolgok meg ott vannak. Tehát több tényező van. És ezt látjuk más nemzedékeknél is, mit tudom én, a svájci hegyekben, az Alpokban, a Gomzi völgyben, ami ez egy ilyen katlan volt, tehát ez úgy képzel el, ez egy völgy, ami körbe-körbe, szinte hegyek, és csak egy végén egy nagyon keskeny hegyi völgy elfolyik egy folyó, és a folyó, tehát vannak olyan szakaszok, ahol a folyó jobbra-balra, mit tudom én, 100 méter sziklafal. Tehát nincs út. Tehát ott egy keskén hegyi ösvény volt, tulajdonképpen, ami egy napos túrának számított, és veszélyes is volt. Tehát ez a népség ott fönt, ez teljesen el volt zárva. Tehát ahhoz, hogy lejutottak a völgybe, ez egy egész napi hegyi túra volt, és csak abszolút szükség esetén mentek oda le. És 1930-ban egy, nem is tudom pontosan melyik alagutat, vagy ilyen vasúti alagutat fúrtak, és akkor úgy, hogy rövidítsék az alagutnak a hosszát, ebbe a völgybe belementek, és akkor ott csináltak egy ilyen vasútállomást is. És amint létrejött a vasútállomás, jött az áru, jött a liszt, jött a cukor, jött a minden. És ez a kutató, aki ezeket a 30-as években még úgy felmérte, azt mondta, hogy richtig lehetett látni, hogy ő előtte még ott volt, amikor az alagút még építkezésben volt, és akkor egyébként így jutott ő is oda, tehát hallotta a dolgot, tehát kereste ezeket az elhagyatott vagy elmaradott területeket, hogy az eredeti étrendet még lássa. És ezek az emberek évközben tejet, rozsot, mert a rozs az ott fönt termet, rozsot, illetve hát az abból készített termékeket. Ugye nyáron fönt voltak a férfiak, egész nyáron fönt voltak a hegyi legelőkön a tehenekkel, sajtot gyártották, és az asszonyok lent voltak a völgyben, ott voltak a kecskék, a szárnyas, a mit tudom, az egyéb dolgokat, és hát ugye a zöldség, meg a rozs. És addig, amíg még ez az infrastruktúra fönállt, és teljesen zavartalan maradt, addig az emberek ott nem voltak betegek. Hát persze kivételesen voltak, még balesetek voltak, még ilyeneket. Ebből a völgyből a svájci hadsereg szerezte magának az elitettségeket. Mert a férfiak ott átlagban egy ilyen 190 magasak voltak. Széles vál, stabil. Tehát egészen, tehát a hegyi alakulatok, meg a mit tudom, a speckó alakulatok lényegében ebből a völgyből toborozták maguknak. És amint jött a civilizáció, minden pusztult. Tehát nagyon-nagyon sok szempont van. Tehát mi nem mondhatjuk azt, hogy a húsmentes étrend önmagában megváltó. a mértékletesség mindig az volt, de azt nem szabad elfelejteni, azt, amit mi civilizációnak nevezük, tehát az élelmiszeriparnak ez a finomítás, meg minden, tehát amit csináltak, tehát ugye a Liszttel tehát a leginkább ezzel kezdték, aztán a tejtermékkel, meg a hús, meg minden, szóval szépen lassan minden megromlott, és ma már az élelmiszer, tehát igazán az élelmiszeriparnak a termékeit kell visszautasítani. És a húsiparnak, meg a tejiparnak a termékeit kell visszautasítani. Nem önmagában a húst, és nem önmagában a tejet feltétlenül, ha abszolút tiszta és a tiszta forrásból van, és ha keresztény mértékletességgel élünk velem. És nem azzal, hogy óriás mennyiségeket használunk. Mert az, ami ma ipari termék mellett használunk, azt a mennyiséget, az még tiszta húsból is sok lenne. Tehát ez még akkor sem lenne igazán célszerű. Úgyhogy... Na, céklalévár.